Valamikor rájönnek, hogy érdemes megtanulni, és többet is tudunk róla, jó kis forgácsokat. Néhányan kívülről el tudják mondani. De sajnos az is igaz, hogy nagyon sok keresztényre áll, hogy ahogy a Bibliát nem olvasta még el így egyben, egy huzamba, esetleg így egy év során, vagy két év, vagy három év során, sokan a római levelet sem olvasták el még egyben. Többek között azért, mert félnek tőle. Tehát egy nehéz olvasmánynak érzik sokan, kevesen olvasták ezt el még, és hát azt mondhatom, hogy a római levél az dübörög, közelebb, oké, megpróbálom bekapni. Szóval a római levél az tényleg nem egy képregény. Szóval nem egy olyan kijelentett igazsága a Szentírásnak, amit így filmnézés közben úgy mellesleg meg lehet érteni. Egy olyan üzenet, én hiszem Isten szent lelkétől így Pálon keresztül tolmácsolva, ami nagyon mély dolgok felé vezet bennünket, és tényleg oda kell szánni magunkat arra, hogy ezt megértsük. Calvin többek között azt mondta, állítólag ez működni fog. De az lehet, hogy is kell kapcsolnom. Bocsánat. Megvagy. Szóval Calvin azt írta róla, hogy aki ezt a levelet megérti, azelőtt úgy szóván feltárul az ajtó a teljes írás megértésére. És valahogy így is van. A római levél a Bibliának a szíve. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogyha szeretnéd kitapintani Isten szívverését, hogy dobog érted. Hogy mindaz, ami az üdvtörténet során megtörtént, érted és értem. Hogy annak mi az értelme. Hogy az mibe került. És hogy annak mi a hozadéka, hogy az mi mindent tud az életünkben megteremni gyümölcsként. Akkor szánd oda magad arra, hogy olvasd el a római levelet, és próbáld megérteni. Próbálja mélyére menni. A nyár sok mindenre jó, például arra is, hogy esetleg a római levelet elolvassuk, és egy kicsit birkozzunk vele. Úgyhogy szeretném elolvasni a 8. fejezetet, maradjatok ülve, mert ez egy picit hosszabb szakasz, amihez így szokva vagyunk, de néhány perc megnyugtatlak benneteket. Próbáljatok követni, ahogy olvasom, és engedjétek meg, hogy már maga ez az írott szöveg, ahogy halljátok és nézitek, olvassátok és követitek, már ez hadd szóljon hozzátok. Hát, ha van benne néhány olyan gondolat, mondat, még egy igehirdetés nélkül is, ami már megragadja a figyelmedet, valószínű, hogy azzal érdemes egy kicsit majd mélyebbre is menni. Tehát a római levél 8. fejezete első verstől. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtelen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik a test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig a lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint ahogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is. Sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtelenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akiről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent? Kivádolná az Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk? Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy ez a nap, ha vasárnap, arra emlékeztet bennünket, amire a római levél beszél, hogy bár te meghaltál a bűneinkért, feltámadtál a megigazulásunkért. Hogy amikor vasárnap reggel oda mentek az asszonyok a sírhoz, akkor az üres volt. Nem voltál bent. Köszönjük az ígéreteidet, hogy amikor összejövünk a te nevedben, hogy közösségben legyünk veled és egymással, te ott vagy. És csak ki akarjuk fejezni, hogy szükségünk van rád. Köszönjük, hogy amiket énekelve imádkoztunk, már azon keresztül a szívünkre beszéltél. Köszönjük a te írott ígédet, amit a Szentlélek által adtál nekünk, hogy abból erősödjünk. És köszönjük azt, hogy a hirdetett igén keresztül is te meg tudsz szólalni. Úr Jézus, te látod, hogy én most se alkalmasnak, se méltónak, se felkészültnek nem érzem magam. De szeretném, amin van, azt oda tenni a kezedbe. Te tudod, hogy akik itt vagyunk most, hogy honnan jöttünk, mivel jöttünk, hogy mennyire van nyitva a fülünk, a szívünk. Kérünk, hogy te dolgozz bennünk, és Köszönjük, hogy te személyesen felkészült vagy abból, hogy mi van most az életünkben, mi az, ami most fontos lehet, és kérünk, hogy szólj hozzánk ilyen személyre szabott módon, ahogy ezt te tudod megtenni. A te kezedbe teszik ezt az időt, és hívunk, hogy tegyél azt, amit jónak látsz. Amen. Szerettem volna összefoglalni az igehirdetést, ugye ez a 8. fejezet hihetetlen gazdag, akár egy éven át is lehetne prédikálni róla, egy nagyon gazdag alapanyag, úgymond forrás az igehirdetéshez. Szóval sok mindent ki kell hagynom. Sok mindent csak nagyon felszínesen fogunk súrolni. Szeretnék fókuszálni valamire. És már a címmel szerettem volna kifejezni, hogy mi is lenne a fő mondani való. Hát ennyi. Tehát, hogyha nagyon röviden akarom megfogalmazni, akkor ennyi, hogy nyugi. Tehát, hogy az Istennel való kapcsolatunkban szükségünk van egy olyan fajta békességre, amit itt a római levélnek a 8. fejezete meg akar teremni bennünk. Tehát a 8. fejezetnek a római levélben a fő célja az, hogy megnyugtassa a hívőket az Istennel való kapcsolatukba, és ezen keresztül megmentse őket egyfajta fortélyos félelemtől. Egy olyan félelemtől, ami hogyha fészket ver bennünk, akkor az életünknek, a keresztény életünknek a hajtóereje az nagyon rossz motivációból fog származni. Bele fogunk gabajodni a saját Istennel való kapcsolatunknak a különböző olyan vetületeibe, amivel nem tudunk megküzdeni. Félre fog csúszni az életünk, és amit a 7. fejezet leír, ugye az egy nagyon érdekes fejezet, itt a végén egy olyan fajta lelki állapotot fog eredményezni, hogy egyrészt időről időre gyönyörködöm Isten igéjében, az ő törvényében, de amikor arra kerül a sor, hogy azt véghez vigyem, találok magamban egy deficitet, egy hiányt, az erőnek a hiányát, hogy azt meg is tegyem. És miközben igaznak tartom, nem találom az erőt, hogy megtegyem. És ez az egész egy olyan félelemhez vezethet, ami egy hívőnek az életét nagyon rossz alapokra teszi. Ugye a 7. fejezet úgy fejeződik be, hogy rámutat Krisztusra, aki ebben a feszültségben megment, megtart és megőriz bennünket. És a 8. fejezet pedig ezt a fajta a hívőknek a biztonságát járja körül sokféle szempontból. Hogy tényleg megnyugodhatok-e az Istennel való kapcsolatomban, ha egyszer már hitet kaptam tőle ajándékba, hogy meg tudjam ragadni azt, amit Krisztus értem tett. Vagy különböző félelmek kell, hogy igazgassák az életemet. Szóval a 8. fejezet az úgy kezdődik, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet. Tehát az igazi nagy félelemre reagál a 8. fejezet egyből, és azt mondja, hogy nincsen kárhoztató ítélet. De ebből az első versből először hadd emeljem ki ezt a kis tehát szót, amit itt aláhúztam. Ez arra utal, hogy először is be kellene látnunk, hogy eddig ez a levél miről is szólt. Mert az, amit itt a 8. fejezetben nagyon erőteljesen, bátorító módon Isten elénk akar tárni, az azonban megalapozva, amit eddig kellett volna, hogy elolvassunk, de ugye nem hiszem, hogy végigvárnátok, hogy az egész 8 fejezetet idáig elolvassam, de érdemes lenne. Viszont összefoglalni szeretném. Ugye a római levél az egy olyan levél, mint Pálnak a tanító levelei, hogy két nagy részből áll. Az első fele az üdvözlések meg az egyéb infok után, az első fele az általában egy tanítói, teológiai rész. Az igazságról szól, az igazságot akarja föltárni. A második rész pedig arról szól, hogy na mi következik ebből, hogyha mi ezt megértjük, és komolyan vesszük, és hiszünk benne. Hogyan lehet a megértett igazságot megélt igazsággá transformálni? Éppen ezért beszél itt a római levél hitigazságokról az elején, és a 8. fejezet ebbe tartozik, és a római levél 2. feje pedig az életmódról, a keresztény életvitelről beszél, hogyha ezeket az igazságokat értjük, hisszük, komolyan vesszük, akkor mi következik ebből a családi életre nézve, a politikai élet, társadalmi életre nézve, a gyülekezeti életre nézve, a szolgálatra nézve, a munkára nézve, stb. Stb. Tehát nagyon gyakorlati szempontokra vezeti utána át a római levél a mondandóját. De ez az első fele, amiben ez a 8. fejezet van, ez az evangéliumról szól. Pál apostolnak a római levelének a 15-16-17. Verse az első részben az olyan, mint egy zeneműnek a zenészek, mi is a nyitánya. Igen. Tehát amikor megadja az alaptémát, és utána egy jó zeneszerző azt variálja, és az ember egyik ámulatban a másikba esik, hogy hú, ebben még az is benne van, de szép. Így is, tényleg így is milyen szép. Meg úgy is milyen szép. Na, ugyanezt teszi Pál. A római levél elején azt mondja, hogy azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek, akik Rómában vagytok. Ezt a levelet ő azért írta, hogy az evangéliumot tárja föl a Rómában lévő hívőknek. És úgy folytatja itt, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot. Nagyon érdekes gondolat. A szégyen és az evangélium párosítása. Valljuk be őszintén, hányszor szégyeljük az evangéliumot. De ez a római levél, ez föltárja az evangéliumnak a mélységeit. És igazából az evangéliumot azért szégyeljük legtöbbször, mert egy butított evangéliumot képvisel a kereszténység sokszor, hogy fáj a hasad, fogad be Jézust a szívedbe, minden bajod megoldódik, és talán még a mennybe is mész. Nagyjából ennyi. De a római levél igazi mélységekbe viszi el az evangéliummal kapcsolatban az olvasókat. Mindegy, hogy már Isten gyermekei, keresők, hívők vagy még nem hívők. Ha elkezdjük olvasni, az evangéliumnak a misztériumát, a mélységeit érthetjük meg. Na, azt az evangéliumot nincs miért szégyelni. És utána úgy folytatja Pál, hogy azért, mert az evangélium Isten ereje, az eredeti szó a görögben a dynamis. Ugye az egy olyan erős hatalom, hogyha az valahova belép és elkezd működni, az elég alaposan átrendezi a környezetét. Többek között, aki a dinamitot föltalálta, ugye az ugyanezért adta ezt a nevet. Mert azt is, ha valaki képes működésbe hozni, az a környezet, ahol a dinamit elkezd működni, ez nem marad olyan, amilyen volt. Na, az igazi evangélium is, ha elkezd működni, az emberek élete nem tud olyan maradni, mint volt. A különbség a kettő között az, hogy az egyik az életre nyit teret, a másik meg az életet szünteti meg a dinamit. De az evangélium az életre nyit teret. Az életre nyitja ki az ajtót. És azt mondja Pál, hogy na, én ezt az isteni erőt, ezt nem szégyellem. És az evangéliumnak a lényege, azt mondja itt az Úr Jézus, vagy a Pál, hogy hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak és görögnek, stb., mert Isten a maga megigazító szándékát, az eredeti szó megigazulás, az Isten megigazító szándékát és a megigazító munkáját nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe. Az evangélium arról szól, hogy Istennek az ereje a történelem során munkálkodott a keresztig, megnyilvánult a kereszten, és utána végig dolgozik az emberek üdvösségére. Hogy az ember, aki Istentől elszakadt és elvesztette az igazságát, visszakaphassa, megigazítja az igazság nélkül lévő embert Isten Krisztusban. És ennek az üzenetének a mélységeit fejti ki a római levél. Az első két fejezet arról szól, hogy minden ember rászorul erre. Kezdi a zsidókkal, a vallásos emberek képviselőivel. Utána beszél azokról az emberekről, akik elvileg erkölcsös életet élnek, tehát próbálják követni a szívükbe írt törvényt, a lelkiismeretükbe írt törvényt. A zsidók a kijelentett törvényt próbálják követni, de ez alapján nem tudnak igazak lenni. Vannak, akik nem zsidók, de erkölcsös életet akarnak élni, a lelkiismeretükbe beírt törvényt akarják követni. Nem tudnak igazak lenni, és a harmadik csoport azt mondja, hogy Pál apostolon keresztül maga a Szentlélek, és hogy akik ezzel nem törődnek, tojnak bele, nem érdekli őket Istennek a kijelentett törvénye se, meg a lelkiismeretükbe írt törvény se, hanem egyszerűen istentelenek úgy, ahogy vannak. Ők is Isten kegyelmére szorulnak. És az első két fejezet azt mondja, hogy tudnunk kell, hogy Isten nem egy nyári Mikulás, hanem Isten haragja alatt áll a világ. Kemény szavak. Nagyon rossz valakinek a haragjával szemben lenni. Ha összeveszek a feleségemmel, ő én velem, a fiammal, ő én velem, barátommal, ő én velem. Nem jó senki haragjával szembe kerülni. Átélni, hogy valaki haragja alatt vagy. Itt az első két fejezet azt mondja, hogy tök mindegy, hogy vallásos vagy, teljesen mindegy, hogy te nagyon erkölcsös embernek gondolod magad másokhoz képest, és tényleg törekszel is rá, vagy istentelen vagy, akinek ez nem számít. Tudnod kell, hogy Isten haragja alatt vagy, mert semmilyen törvénynek nem tudtál megfelelni, ha becsületes vagy. És őszintén megnézed. De tudd, hogy Isten tett érted valamit. És az az első két fejezet, ez olyan, kerestem, hogy milyen képen lehetne ezt illusztrálni, hogy bemutatja, hogy a kereszt miért állt. Olyan kicsit, mint a nagy hardon ütköztető, ugye, ami ott van kint Svájcban, ha jól emlékszem. És ugye egy nagy körökön elindítanak részecskéket egymással szembe, gyorsuló mozgást végeznek, aztán egyszer csak összeütköztetik őket. Mi történik az ütközés pillanatában? Ugye egyrészt egy hatalmas energia szabadul föl, másrészt sokszor a kételem ütközéséből létrejön egy harmadik. A kereszt spirituális értelemben egy ilyen nagy ütköztető. Az Istennek az igazsága és a szeretete a kereszten ütközött. Hatalmas energia szabadult föl, ezért mondja Pál itt a római egyben, hogy az Istennek a dinamitja, a dinamisza, és létrehozta a harmadik elemként a kegyelmet. A kegyelmet, ami arról szól, hogy lehetsz újra igaz. És nem kell, hogy ítélet alatt legyél. Nem kell harag alatt legyél. És utána a harmadik, negyedik, ötödik fejezet bemutatja részletesen, hogy Jézus halála és feltámadása hogyan vezet az ember üdvösségére és megigazulására. A hatodik fejezet bemutatja, hogy az új életnek mi is a lényege, hogy egyé válunk Krisztussal. A hetedik fejezet, meg az érdekes, bocsánat, ezzel le vagyok maradva. A hetedik fejezet pedig azért érdekes, mert bemutatja azt, hogy a legtöbben, ahogy elindulunk Krisztust követni, belecsúszunk egy tévedésbe, és sokan gyakran visszacsúsznak ugyanoda. Hogy bennünk él egy olyan fajta tévedés, hogy bár az üdvösséget ingyen kegyelemből kaptuk, minden egyes érdem nélkül, megérdemelt érdem nélkül, azt gondoljuk, hogy az új élet kibontakoztatása, a megszentelődés, az viszont már a törvény megtartásán múlik. Az én teljesítményemen múlik. És ez a fajta téves meggyőződése a keresztényeknek belevezet oda, amivel a hetedik fejezet befejezi, hogy de hát képtelen vagyok rá. Ha őszinte akarok lenni, akkor nekem ez nem megy. Ott ez a tévedés, hogy törvény nélkül kezdtem, de törvénnyel kell folytatni. Szükségszerű a kudarc, szükségszerű a kétségbeesés, hogy ó, én nyomorult ember, ki fog engem megmenteni ebből az állapotból, ebből a bűnös testből, ami uralkodik felettem. Mi az oka ennek a félelemnek? Mi hozza létre azt, hogy az ember, mikor ezzel szembesül, akkor elbizonytalanodik magába, az Istennel való kapcsolatába, mindenbe? Mi hozza ezt létre? Hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy mivel a római levélnek a fő üzenete a mi oldalunkat vizsgálva, amikor az emberről van szó, általában a hit. Tehát a hit által való megigazulás, a hit által való üdvösség, a hit által való növekedés, hogy valami a baj a hittel lehet. És valóban igaz, csak az első öt fejezetben 36-szor szerepel a hit szó. De ha nézzük a hatodik, hetedik fejezetet, ami az új élet kezdetét és ezt a fajta problémás keresztény működést mutatja be, ott egyetlen egyszer találjuk meg. Viszont találunk mást. Más kifejezést, a tudást és a belátást. És hát, hogyha elkezdjük összeszámolni, legalább 7-szer beszél a római levél arról, hogy tudunk valamit, és ebben a szakaszban, itt a 6. 7. fejezetben 3-szor említi azt, hogy nem tudunk valamit. Ez valahogy azt jelenti, hogyha egy kicsit elgondolkodunk rajta, hogy a hitből egyfajta tudás kellene, hogy következzék. Tehát a hit az alapvetően nem az intellektuális belátásról szól, hanem egy nagyon alapvető, nagyon egyszerű igazságnak a megértése után a bizalomról szól, hogy rábízom az életemet Jézusra. De utána Isten hív minket arra, hogy a tudáson keresztül hadd dolgozzon bennünk. És meg kellene értenünk az evangéliumnak a mélységeit, mert hogyha nem tudjuk, nem vagyunk vele tisztában. Az egy hibás keresztény élethez vezet, egy hibás működéshez vezet. Például a 6. rész 3. verse azt mondja, hogy vagy nem tudjátok, testvéreim? És utána a Krisztussal való egyéválásunknak a misztériumáról beszél Pál. Hogy ami veled történt? Az első nem arról szól, hogy besoroltál egy felekezetbe, aztán eljársz egy templomba, egy gyülekezetbe, kezded megtanulni a helyi szokásokat, stb., hanem hogy egy csoda történt veled, egyé váltál Krisztussal. Nem tudod, hogy ez mit jelent? Hogy mi minden következik ebből? A második, hogy nem látjátok be? És ott Pál az önátadás lényegéről beszél, hogy amikor önmagadat átadod Krisztusnak, abból mi minden következik? Nem látjátok be? A harmadik, hogy avagy nem tudjátok-e atyám fiai. És utána a szabadságról beszél. A törvénytől való szabadságról, és a lélekben megért szabadságunkról beszél Pál. És megint azt mondja, hogy nem tudjátok? Hát nem mondta még ezt nektek senki. Tehát nagyon érdekes, hogy a római levél itt a tudásra teszi a hangsúlyt. És fontos eltenni magunkba, hogy Isten sokféleképpen lehet tisztelni. Lehet tisztelni a szavainkkal, amikor imádkozunk. Lehet őt tisztelni, énekelve, a hangunkat használva, amikor énekünk. Lehet őt tisztelni azzal, ahogy szolgálunk a tetteinken keresztül. De Isten azt szeretné, hogy tiszteljük őt és imádjuk őt azon keresztül, hogy az eszünket, amit tőle kaptunk ajándékba, használjuk már arra is, amire igazán való, hogy a vele való kapcsolatunk mélységeit megértsük. És amikor sok keresztény jön azzal, még egyetemisták is, de a római levél olyan nehéz. Néha szoktam kérdezni, hogy mit tanulsz? És akkor mit tudom, műszaki volna. Kérdem tőle, na és integrálás, deriválás, megbirkoztál vele? Hogy ízlett, tetszett? Hát a legtöbbnek nem, de egy vizsga kedvéért rászánja magát, és megcsinálja. Találkozol egy orvostan hallgatóval, hát biokémia, meg stb. Anatómia. Hát én nem kívánom magamnak. Na most itt vannak ezek az emberek, akiknek van eszük. Végigcsinálnak nem akármilyen egyetemeket, és azt mondják, hogy nehéz a római levél. Na és akkor mi van, ha nehéz? Akkor mi van, ha nehéz? Ha szeretnénk mélyre jutni annak, hogy az evangélium mit tett bennünk, nem érdemes odaszállni magunkat, hogy kibányásszuk. Hogy időt szálljunk rá, megértsük a Biblia szívét, azon keresztül a teljes szentírás másképp nyílik meg előttünk. És itt a római levél 6. fejezete, meg a 7. fejezete azt mondja, hogy néhány probléma a látásmódunkból fakad. Arról, hogy a hitünket a tudás nem követi. Hogy felszínesek tudunk maradni, hogy megelégszünk azzal, hogy éljünk egy centi mély keresztjén életet a tudás szintjén. Elég tudnunk, mikor kezdjük az Isten tisztelet. Elég tudnunk, hogy hol kell kikeresni ezt az igét, amiről prédikálnak. Döbbenet, de sok keresztjén így él. Kell, hogy időt szálljunk arra, hogy bányászunk. Kinyissuk az igét. Szálljunk rá időt. Értsük meg. Nem értek valamit, nem gond. Küzdj meg érte. Annyi mindent megtanulunk. És itt azt mondja a római levél, hogy abból fakad sok probléma, hogy nem tudjuk. Mert nem birkózunk vele. Tehát mi ennek a félelemnek a lényege? Hogy amire a 8. fejezetre agnál három félelmet szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy ugye, hogy ingyen kaptam az üdvösségemet, de a megtérésem utáni bukásai miatt újra kárhoztatás alatt vagyok. A második, hogy ingyen kaptam az üdvösségemet, de ez az ingyen kapott üdvösség, ha nem tudom kimondakoztatni, ha az életem valahogy nem jut el arra a szintre, amit úgy gondolok, hogy talán ki lehetne belőle hozni, mert bénázok, mint keresztjén, akkor mi lesz velem? A harmadik félelem, hogy ingyen kaptam az üdvösségemet, de ha nem tudom megőrizni azt, akkor mi lesz velem? Na ezekről beszél ott a római levél, és ez a három fő gondolat lenne az, ami most vezetne minket tovább, és hát bocsánatot kérek, hogy sok mindent el fog hanyagolni ebből a 8. fejezetből, mert nincs rá idő. Tehát hadd kezdjem azzal, hogy a megtérésem utáni bukásra mi a válasza Istennek. Az üdvbizonyosság a Szentlélek által. Erről szól az első 13 vers. Aztán az ingyen kaptam az üdvösségemet, de ha nem tudom kihozni belőle azt, amit kellene, elfogadható leszek-e Istennek még attól, ha egyszer meg kell állnom előtte. Erről szól a 14-től 25. versig, a fiúság bizonyossága, amit megint a lélek munkál bennünk. És a harmadik félelemre, hogy ingyen kaptam az üdvösségemet, de vajon meg tudom-e őrizni egy életen keresztül, vagy el fogom veszteni valahol útközben, erre pedig válaszol a 26-tól 39. versig itt a római levél, és arra teszi a hangsúlyt, hogy Istennek a megőrző munkája mit is jelent. És hát ezeket nézzük meg egy kicsit. Hát az üdvbizonyossága lélek által. Ugye azzal kezdődik a 8. fejezet, hogy nincs kárhoztató ítélet. Sőt, hozzáteszi, hogy semmiféle, semmilyen, nincs olyan ügy, olyan bukás, olyan hiba, semmilyen nincs olyan, ami újra Isten valódi gyermekeit károsztatás alá vonná. És miért? És itt megint a Szentlélekre teszi a hangsúlyt, hogy a lélek törvénye, az élet lelkének a törvénye megszabadított téged valamitől. Tehát eddig a római levélben azon volt a hangsúly, hogy a törvénynek mi a hatása, itt a léleknek a hatásáról beszél a Szentírás. Szentléleknek az ereje győz meg minket. Miért fontos az üdvbizonyosság kérdése? Miért fontos tisztában lenni abban, hogy az üdvösségem biztos vagy sem? Hadd kezdjem azzal, hogy a megtérésünk után, talán még emlékeztek rá, akiknek ez régebb volt, akiknek meg mostanában azok könnyen felidézik, hogy az ember a megtérése után olyan szépnek lát mindent. Bűnbánat egy nagy élmény, ahogy kísérjük magunkból, Isten elé tesszük a dolgainkat, és utána a felszabadulás egy csodás élmény. Kerek a világ, Isten szeret minket, mi is szeretjük őt. Azt gondoljuk, ez így marad mindig. Azt gondoljuk, hogy hitáltal fogunk élni, minden kísértésnek ellenállunk, mindig győzni fogunk, szent életet fogunk élni, nagy dolgokat fogunk Istenért véghez vinni, csak időkérdése és egy hatalmas spirituális terminátorokká nőjük ki magunkat. Igaz? Valahogy az ember új hívőként így gondolkodik. És akkor felfedezi, hogy a gyülekezetben vannak régebbi hívők, akik nem ennyire lelkesek, akkor elkezd gondolkodni, hogy mi van ezekkel? Hát ezek miért nem örülnek? Ezek akkor vagy névleges keresztjének, vagy valamit nagyon benéztek, és most itt a bűneikbe le vannak ragadva. Szóval néha megvetően is nyilatkoznak új hívők, régebbi hívőknek a küszködését látni. Egész addig így megy ez, amíg meg nem jön az első komolyabb pofára esés egy új hívő életére. Mert hogy megjön. Ugye, akik már megtértek, tudjátok. Megjön. Az első komoly bukás, az első komoly pofára esés, és ilyenkor összezavarodik egy új hívő, sőt, akik újra-újra elesünk, mert megtörténik, mi magunk is általában ilyenkor megzavarodunk egy kicsit. És ez egy nagyon nehéz helyzet egy keresztjének. És ilyenkor, most nem akarok elmisztifikálni a dolgot, de ugye ilyenkor jön a sátán, ez neki egy nagyon klassz helyzet, és elkezdi a maga munkáját. És az ő stratégiájáról tudnunk kell, hogy ugye egyrészt hazudik, másrészt igazat mond. Amikor a kísértésbe kerülünk benne, és még nem estünk el, akkor elkezd hazudni. Azt mondja, hogy nem olyan nagy dolog ez. Hát más is így csinálja. Figyelj, a helyzet a más is. Néha még a durkopist is. Na, a többi vezetőről nem is beszélve megenged magának ilyen, hát ne csinálj ebből, hogy nem érdemes ebbe tönkre menni. Ugye, mondja, hazudik. Aztán, amikor elesel, akkor pedig jön a részigassága. Ilyenkor nagyon kemény tud lenni, és azt mondja, hogy Tamás, nem szeretnék nagyon megbántani, de tisztában vagy vele, hogy amit csináltál, az micsoda? Ha nem, akkor megmondom, bűn. Bűnt követtél el. Érted? De ez nem egy gyengeség csak, egy ilyen kis szimpla dolog. Isten szent. Te most egy bűnt követtél el? Szembesít, igazat mond? Részben igen. És akkor erre rátejve jön megint a csúsztatás. Két irányba szokott. Az egyik, hogy bepróbálkozik azzal, hogy na hát, emlékezz rá, ugye te elvileg megtértél, de most ez történt, ez bűn. Te tényleg Isten gyermeke vagy? Ugye ez az egyik. A másik irány, amiben el tud menni, hogy lehet, hogy keresztjén vagy, de ugye azt nem gondolod, hogy most üdvösséged van. Tehát ugye azt tudod, hogy most kiestél az üdvösségből. Most neked annyi. Ha most üt el a villamos, akkor mész a pokolba. Ugye, csak hogy hozzam közel az élethez. Beülsz reggel az autóba, mész a munkahelyedre, eléd vág a dugóba valaki, elküldöd őt is, meg az anyukáját is mindenféle égtájakra, de előbb-utóbb leesik a tantusz, hogy ja, hogy én keresztény vagyok, ezt nem így kellett volna, na most nekem annyi. Na akkor beállsz a céges parkolóba, és mielőtt bemész az irodába, gyorsan átsegítesz valakit az ebrán, hogy azért ezt valahogy mérleget egyensúlyba hoz, hogy egy rossz helyett egy jót is tegyél oda, és akkor itt talán visszadolgoztunk magunkat az üdvösségbe. Vagy összevesztem a feleségemmel, férjemmel, apámmal, anyámmal, testvéremmel, de úgy rendesen, ahogy egy ilyen jó keresztényhez illik. Szóval nem úgy kicsit, hanem úgy rendesen. Az ember ilyenkor tudja, hogy hopp, ez nem annyira arról szólt, mint ahogy keresztényként nekem működni kéne. Kiestem a kegyelemből. Akkor most kéne dolgozni egy kicsit azon, hogy valahogy letegyek valamit az asztalra, hogy oda visszadolgozzam magam. Ugye az ördög jön ezzel a stratégiával, és egy keresztény, ha ebbe a ringlispibbe beleül, nagyon meg fog szédülni lelkileg. Ezért nagyon fontos, hogy Tudod-e, amit a Biblia tanít az üdvbizonyosságról? Mert az meg tud ettől őrizni, és tud téged olyan irányba terelni, ha elbuktál a megtérésed után, amerre Isten akar terelni. Tehát az üdvbizonyosság nélkül egy keresztjén lelkében fészket ver a félelem, és megrontja az Istennel való kapcsolatát, és olyan motivációkat hoz elő belőle, ami se nem hasznos, se nem kedves Istennek. Szükségünk van arra, hogy megértsük, hogy mit jelent, hogy üdvösségünk van. A Szentlélek többek között azért jött, hogy amikor elbukunk, akkor odajöjjön, és a fülünkbe sugja, hogy Tamás, igen, ez pofára esés volt. Igen, ez mi volt? Te tudod mit? Krisztus ezért halt meg. Állj föl, menj az Atyához, kérj bocsánatot, és tedd meg azzal, akivel kell. Három dolgot hangsúlyoz, itt a római levél az üdvbizonyossága kapcsolatban, most csak fölvillantom ezeket, nincs idő, hogy mélyre belemenjünk. Az egyik, hogy megszabadultál a törvény uralma alól. A törvénynek a jelentőség és a szerepe már más. Nem a bírád többé. Az a törvény, aminek az uralma alatt élsz, az a léleknek a törvénye, és a léleknek a törvénye az azt jelenti, hogy Krisztus meghalt érted, minden bűnöd meg van bocsátva, Isten és közéd nem állhat tartósan oda semmi. Van jogod az Atyához menni, bocsánatot kérni, erre a keresztre való tekintettel. Az 1 János 1:8-2:2 nagyon részletesen foglalkozik ezzel. Ajánlom, hogy nézzétek meg, ha van rá időtök és kedvetek. A másik, hogy új segítőt kaptál, ezért is biztos lehetsz az üdvösségedben. Krisztus benned él, és a Szentlélek benned él. Ugye erről szól a 10. vers, mind a kettőt egyszerre mondja, hogy a benned lévő Krisztus és a benned lévő lélek az, aki miatt garantált az üdvösséget. Tehát nem rólad szól, és új erőforrást kaptál. Azt mondja, hogy a lélek törekvése pedig az élet. Tehát ha a lelket választod, van egy olyan hajtóerő benned, ami az élet felé visz. Engedj teret ennek a léleknek. A második dolog, a második félelem ugye az az, hogy oké, ingyen kaptam az üdvösségemet, de mi van, hogyha nem leszek elfogadható, mire Isten elé kell állni, nem tudom kihozni belőle azt, amit kell. És erre a válasza itt a római levélnek a fiúságnak a bizonyossága, megint a Szentlélek által, ugye ez az, amiről beszél, főleg ebben a szakaszban, a 15-16. Versből egy részletet tettem föl ide. Miről szól ez? Megint csak azt mondja a római levél, hogy nyugodj meg, nem lehet téged attól jobban már elfogadni, mint ahogy el lettél fogadva. Nem lehet. És az a kép, amit itt használ a Szentírás, ez az adoptációnak, a fiúvá fogadásnak a képe. És azt akarja hangsúlyozni, hogy nem lehet jobban elfogadni, mint amikor valaki téged, aki nem voltál a gyermeke, gyermekévé fogad. Nem lehet. Teljesen elfogadtak. A másik, amit hangsúlyoz, hogy nem lehet nagyobb lelki karriert befutni, mint amit ezzel kaptál, hogy Istennek a gyermeke lettél. A királynak a gyermeke lettél. Nincs följebb. Teljesen fönt vagy. Tiéd az, ami igazából számít. Tehát a fiúságnak az ígérete, bizonyossága, megint csak a Szentlélek által. Ugye a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá, atya, maga a lélek tesz bizonyosságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És ez az adoptáció fiúvá fogadás képe. Római okból nem vagyok annyira felkészült, egyszer olvastam valahol, hogy állítólag, ezt most hadd ellenőrizzem egy ügyésszel, hogy nem lehetett visszavonni a fiúvá fogadást. Ez igaz? Na mindegy, kerestem rá valami forrás, de nem találtam, remélem igazat mondott az a valaki. De ez azt jelenti, hogy erősebb jogi státusza volt egy fiúvá fogadott embernek, mint egy természetbeninek. Ugyanis az biztos a római jogból tudhatjuk, tehát amire Páli utal a római hívőknek, ők ezt értették, hogy egy nagyon komoly eljárás előzte meg azt, hogy valaki fiává fogadjon valakit, aki nem volt az. egy nagyon komoly procedúrán kellett átmennie, illetve kétféle eljárás volt, de mindegyik nagyon komoly volt, és ez a közösségnek a bevonásával és döntéshozók bevonásával történt. Tehát aki a folyamat végén valakinek a fiát, a rangját, a vagyonát, minden év birtokolhatta. Lehet annál jobban elfogadni, mint hogy Isten az egész üdvtörténetet azért csinálta. Hogy te, aki, meg én, aki tőle elidegenedett emberek lettünk, lázadók, megbékéljen velünk, és gyermekké fogadjon. Nehogy úgy kibéküljön nagyjából, hogy na jó van, élhetsz, hanem hogy beemeljen abba a rangba, abba a státuszba, ahol nekünk semmi keresni valónk nem volt, és nem is lehetnénk ott. Gyermekévé fogadott bennünket. És mivel Isten gyermekei lettünk, a lélek, megint csak a Szentlélek jön elő, négyféleképpen bánik velünk, mint ami méltó Isten gyermekeihez, a király gyermekeihez. Négyféle dolgot mond. Egyrészt, hogy vezet bennünket. 14. vers. Másrészt, hogy egy új identitást épít bennünk. Ugye, amit az előbb olvastam, hogy maga a lélek tesz bizonyságot, tanúsítja azt, a lelkünkre beszél, hogy a mi lelkünk is belássa, hogy gyermekek vagyunk. Isten gyermekei vagyunk. A harmadik, hogy meggyőz minket. És a negyedik, hogy reménységben vezet bennünket. És mindegyik nagyon fontos hozadéka a fiúságunknak. Csak az utolsóra hat tegyek egy kis utalást itt a 18-25. Versig. Ez egy nagyon érdekes szakasz a római levélnek, és azt próbálja megértetni velünk, hogy attól még, hogy Isten gyermekei vagyunk, attól még bizonyos dolgokon át kell mennünk. Együtt kell szenvednünk és vajudnunk ezzel a világgal. Nagyon sokszor éljük azt át, hogy nincs rendben valami körülöttünk vagy bennünk. Tehát, hogy egyfajta vajudás bizonyos értelemben az élet, hogy nincs teljesen minden befejezve, hanem még vannak dolgok, amik visszavannak. És ez az, amit mond itt az ige, hogy te Isten gyermeke vagy, de ez nem jelenti azt, hogy kimenekítenek téged egy rezervátumba, ahol nem lesz betegség, ahol nem lesz gazdasági válság, ahol nem veszteted el a munkahelyedet, ahol nem történhetnek nehéz, fájdalmas dolgok veled, de történhetnek. Az a dolgot, hogy vajulj és szenvedj együtt ezzel a világgal, amelyik most nyögi ezt. De legyél az igazságnak az a képviselőjére, aki után sóvárog a világ. És úgy fejezi be itt ezt, vagy úgy vezeti be és fejezi be, hogyha tudunk együtt szenvedni, Krisztussal együtt szenvedni ebben a helyzetben, vele együtt meg is tudunk dicsőülni. És ezekről mind beszél, hogy a lélek hogy bánik velünk emiatt. És a harmadik nagy kérdés, ugye, hogy nyugi, a megőrzésnek a bizonyossága, hogy megkaptuk ingyen az üdvösséget, de el tudjuk-e azt veszíteni? Ki tudunk-e esni az üdvösségből? Hát erre, ugye megint az ige mond nagyon érdekes dolgokat, és fontos, hogy ezt végig gondoljuk, megértsük, amire hív itt a római levél, hogy nem tudjátok, hogy tudd már, értsd meg, ragadd meg, vedd figyelembe, amikor az élet harcait vívod. Tehát meg tudunk-e maradni, úgy hívja a teológia egyébként ezt a tanítást, hogy a hívők állhatatossága, hogy ki fognak-e tartani a hívők. És amikor a római levél erről beszél, akkor mintha azt mondaná, hogy nézőpontot kell váltani. Nem az a nagy kérdés, hogy a hívők kitartanak-e. Nem az a nagy kérdés, hogy neked mindig lesz-e erőd jól dönteni, hogy neked mindig lesz-e erőd tökéletesnek lenni, hogy lesz-e erőd arra, hogy minden egyes kísértéssel úgy küzd meg, hogy végül ne bukj el. Hanem azt a kérdést tedd föl, hogy akinek volt hatalma a te üdvösségedet kimunkálni, egy olyan áldozatot véghez vinni, érted, ami neked üdvösséget, szabadságot ad, mindenféle tekintetben, amiben meg kell menteni egy embert, megment téged. A jelen életre és a jövőre, az eljövendőre nézve is. Hogy annak az Istennek van-e ereje megőrizni téged. Itt a római levélnek ez a szakasza azt mondja, hogy másképp kell föltenned a kérdést. Istennek van-e ereje megtartani téged? Fókuszálni kell Istenre ahelyett, hogy magunkra nézzük. Hogyha ezt a kérdést alapvetően komolyan végig gondoljuk, akkor juthatunk el arra a biztonságérzetre, amire itt a Biblia szeretné, hogy eljussunk. Ugye mit mond, hogy ugyanígy segít a lélek is, mi az, ami segít minket ebben? Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Tehát az első dolog, ami miatt biztos, és Isten miatt biztos, hogy benned él egy közben járó a Szentlélek. És azt mondja, hogy a megmaradáshoz, ahhoz erő kéne, az erő viszont a kapcsolatból jön. Viszont mivel te gyenge vagy, hogy mindig megőrizd a kapcsolatodat Istennel, van valaki benned, egy benned élő garancia, egy benned élő közben járó, aki akkor is imádkozik, érted, amikor te nem tudsz. Vagy akkor is imádkozik, érted, amikor nem tudsz jól imádkozni, hanem hülyeségeket beszélsz a mennybe, rossz dolgokat kérsz, nem azt mondod, amit kellene, amikor vetítesz Istennek, akkor a Szentlélek lehet, hogy szomorúan, de közben jár, érted, van benned egy közben járó. Aztán kicsit később majd mondja, hogy egyébként a mennybe is van egy közben járott Krisztus, aki közben jár, érted. De az első erre. A második, hogy Isten gondviseléséről gondolkodni, és öt dolgot ígér, ha minden szón végigmentek. Nagyon érdekes végiggondolni ezt, hogy mit is mond itt, hogy tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Benne van, hogy Isten dolgozik, érted? A javadra teszi ezt. Ezt te tudhatod. És gondold így végig egyenként. Tehát öt nagyon komoly ígéret van itt, hogy Isten bármi jön az életedben, ott lesz, és gondoskodik. Elég hatalmas. Aztán az Isten szándékáról beszél a 29-30. Versben, és azt mondja, hogy az örök múlttól az örök jövőig Isten összefog mindent te érdekedben, és megtart. Nagyon érdekesek ezek a kifejezések, amiket itt a Szentírás használ. Ugye azt mondja, hogy akiket eleve kiválasztott, őket eleve elhívta, aztán eleve elrendeli róluk, hogy hasonlóak legyenek Krisztushoz, és eleve elhívja őket, és eleve megigazítja őket, hogy meg is dicsőítse őket. Ezt a láncot, mindegy gyöngysort így összerakjátok, akkor ezek a kiválasztástól, az elhíváson át, az elrendelésen keresztül, a megigazításon és a megdicsőítésen befejezve azt láthatod, hogy az örökké való múlt, amikor te még nem is léteztél, Isten már felőled gondolkodott. És az örökké való jövő, ahol még nem vagy, Isten már rólad gondoskodott. És minden, ami a kettő között ahhoz kell, hogy az övé légy és az övé maradj, mindent megtesz, érted? Írásmagyarázók fölvetik, hogy ebben a láncolatban itt hiányzik a megszentelődés. Hogy amit mi teszünk, aminek mi adunk teret, a mi erőfeszítéseink. Hogy hol van ez? Ugye egyrészt az elrendelésben ott van, hogy elrendelte rólunk, hogy Jézushoz hasonlóak legyünk, de ez nem a mi erőfeszítéseinkről szól. És pont ezért hiányzik innen a Róma 8-ból, hogy lássuk, hogy ez a kérdés, hogy az üdvösséged megmarad vagy sem, ez mindenestől Istennek a hatalmától függ. Tőle függ a leginkább és a legjobban. Ja, bocsánat, mondták a fiúk, hogy ne oda mutogassak, mert ott nincs semmi. Isten szeretetének az álhatatosságával fejezi be itt a 8. fejezet, ami a biztonságunknak az utolsó nagy érve itt ebben a levélben, a 31-től a 39. fejezetben és versben, és öt nagy kérdést tesz föl. Azt mondja, hogy menjünk végig azon, hogy mi lehet elméletileg olyan, ami Isten szeretete is közéd állhat. Van-e olyan erő? Van-e olyan hatalom? Van-e olyan helyzet? Van-e olyan személy? Bármi van-e, ami ezt képes megtenni? Ha Isten nem akarja, képes-e elválasztani? És akkor így végigmegy, hogy hát van-e ellenség? Elválasztott egy ellenség a 31. versben. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ugye ez egy nagyon jó kérdés, mert mind az öt kérdésnél valójában igazán szószoros értelmében csak Isten lehetne a válasz, hogy hát olyan ellenség egy lehet, Isten, akitől félni kell. De itt azt mondja, hogy Isten nem. Aztán megyünk tovább. Elválaszthat-e valaminek a hiánya, hogy olyan hiányt szenvedsz el, ami miatt föladod, és emiatt a föladás miatt kiesel ebből a kegyelemből. És erre azt mondja az ige, hogy hát olyan nem lehet. Mert az az Isten, aki mindent neked adott, egyszülött fiát sem kímélte, hogy ne adna mindent, ami ahhoz kell, hogy megmaradj. Megint, hogy léphet föl egy hiány az életedbe, úgyhogy Isten nem gondoskodik. És itt azt mondja az ige, hogy olyan nem lehet, hogy Isten ne gondoskodna arról, ami ahhoz kell, hogy megmaradj. Persze nem a kedilekről, meg a luxus nyaralásról, de ami ahhoz kell, hogy megmaradj Istennek a kegyelmében. A harmadik, hogy esetleg vádolhat valaki Isten előtt minket úgy, hogy a végén vesztesként jöjjünk ki? Hát vádolni, biztos sokan szívesen vádolnának engem is. Volna miért, azt is meg kell mondjam őszintén. De azt mondja itt az ige, hogy na, menjünk végig ezen, hogy vádolhat-e valaki úgy, hogy féltened kell az üdvösségedet. És itt arra megy vissza, hogy hát ki vádolná az Isten választottait, Isten, aki megigazít. Tehát Isten emelhetne vádat úgy, hogy az minden szempontból hitelt érdemlő legyen, de ő nem emel vádat, hanem igazzá tesz. Akkor ki vádolhat? Ugye a válasz megint az, hogy senki. Akkor elválaszthat valaki kárhoztató ítélet miatt. Ki ítélne kárhozatra? Odaállsz Isten elé. Lesz valaki, aki föl tud állni, és azt mondja, hogy én őt kárhozatra ítélem. Kinek van joga egy ilyen ítéletet meghozni? Az Úr Jézus elmondta, hogy az Atya nekem adta át a jogot, hogy ítéletet tartsak. És itt a római levél azt mondja, hogy ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki ezt tehetné egyébként, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk? Hát ő nem. Ő esedezik értünk. És végül oda megy, hogy ki választhatna el Isten szeretetétől, és ha összeszámoljátok, megnéztem, 16 dolgot sorol föl Pál, hogy mi minden jöhet egy ember életébe, ezek ilyen néhány dolog elég kemény, nem szívesen mennék át rajta. 16 dolgot felsorol, hogy elválaszthatnának-e ilyen dolgok téged Istentől, körülmények, személyek, szellemi erők, politikai hatalmak, egy csomó mindent sorol itt föl Pál. És azt mondja, hogy nem. De gondol az olyan huncut emberekre, mint én is vagyok, hogy na de valakinek hát, ha van még egy plusz ötlete a 17-en kívül. És akkor úgy fejezi be, hogy semmiféle más teremtmény. Ugye ebben a világban két kategória van, a teremtő és a teremtett. És azt mondja, itt tisztázta Pál az öt kérdéssel, a teremtő nem fog rólad lemondani. A teremtő nem fogja megengedni, hogy kies az ő markából, az üdvösségedből. A teremtmények között meg nincs olyan, aki szembe tudna menni a teremtő akaratával és a teremtő hatalmával. Még te se. Hogyha ezt így végignézitek, akkor 3x5 érvet sorol föl Pál amellett, hogy miért kell, hogy biztonságban tudjuk az életünket, az Istennel megélt életünket. A jelenben is, és a jövőben is. Most, és majd az örökké valóságban. Ez 15 olyan erős tartó pillér. Az evangéliumnak 15 olyan erős tartó pillére, ami nekünk bizonyosságot, biztonságérzetet adhat. Tudom, hogy vannak igék, amik látszólag ellent mondanak annak, hogy egy hívőnek az üdvössége biztos-e. Azt is tudom, hogy amikor nézünk egy embert, egy keresztjént, és elbukik, és eltávolodik Istentől, akkor fölmerül a kérdés, hogy na, akkor ő elvesztette az üdvösségét. Az igékről hadd mondjam azt, hogy ha komolyan végigtanulmányozzátok, láthatjátok, hogy ott egy többnyire elvi opciót vett föl a Biblia. Hogyha igaz lenne ez meg az, abból az következne, hogy valaki elveszt az üdvösségét. A másikról meg azt mondanám, amikor a tapasztalatra hivatkozunk, hogy amikor egy embert látunk elbukni, látunk eltávolodni Istentől, hibázunk, ha azt gondoljuk, hogy ez a pillanat felvétel, amit te most itt és most látsz, az leírja az ő sorsát. Nem tudod, hogy mi van még mögötte, milyen 15 év vár még rá, vagy 20 vagy 30. Hogy Isten hogy fog dolgozni azon, hogy aki, mint tékozló fiú elmegy, majd vissza is jöjjön. Én ismerek ilyen embereket. Én is ilyen vagyok. Gyerekként értem meg, mondhatnám gyerekfejjel. Utána volt egy nagyon nagy varga bet az életembe. És Isten komolyabban vette az én döntésemet, mint én tudtam. Nem hagyott. Van egy férfi, aki jóval idősebb volt, mint én, jó barátom volt. Fölnéztem rá, mondhatom, mentorom volt. 4 gyereket hagyott ott egy nőért, és élt éveket egy csajjal, aki neki izgalmasabb volt. Tönkre ment sok minden körülötte, megfizette az árát. De Isten visszahozta őt. Szóval, amikor ránézünk egy emberre, és meghozzuk az ítéletet, ne tegyük. És magunkkal se. Isten itt azt mondja, hogy ha azt akarod tudni, hogy biztos az üdvösséged, ne magadból indulj ki, hanem belőlem. És 3x5, 15 olyan tartó pillért sorol föl itt az ige, ami az evangéliumnak a tartó pillérei, ami miatt biztos lehetsz abban, hogy Isten megtart téged. De erről beszél Péter, az 1 Péter 1.5-ben, ugye, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van. Nem lesz, készen van. Erről beszél az 1 János 4.18-19, tehát János apostol is, hogy a szeretetben nincs félelem. Teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ez nem a fogorvostól való félelemről szól. Csak úgy mondanám, hogy ezt szoktuk idézgetni jobbra-balra mindenféle félelmünkre, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy volna okot félni Istentől, de ha egy szeretet kapcsolatban tudsz élni Istennel, ez a szeretet kiűzi a félelmet. És élhetsz úgy keresztényként, ahogy kell, mert ő előbb szeretett minket. Szóval, hogyha a félelemmel nem küzdünk meg, akkor a félelem egy hajtóerővé válik az életünkbe. Egy olyan motivációvá, ami nem jó, nem lehet kiinduló pontja egy egészséges keresztény életnek. Ami igazán helyes motiváció és hajtóerő egy keresztény életében, az nem a félelem Istentől, az ítéletétől, hanem a szeretet Isten iránt. Szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ugye az Úr Jézus erről beszél, a Máté 22:37-40. Mi a lényege a törvénynek? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkédből, teljes elmédből. És az első, ez az első nagy parancsolat, a második pedig hasonló helyez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancstól függ az egész törvény és a proféták. Istent szeretni, másokat szeretni, mint magunkat. Ez a lényeg. Ez nem fog menni félelemből. Ez csak akkor megy, ha tudjuk, hogy Isten mit tett velünk, és mit tett értünk. Róma 13:10-ben Pál is idejut a római levélben, hogy a szeretet tehát a törvény betöltése. Tehát amikor a törvény alapján úgy gondoljuk, hogy elítélhetőek vagyunk, ne felejtsük, hogy ez az ítélet valóban igaz, Krisztusom rajta van, megtörtént. Kárhozatra ítélte a bűnt Isten a testben, Krisztus testében, hogy mi igazak lehessünk ő általa. Hogy az utolsó előtti énekben énekeltük, hogy az igazságát magunkra öltjük, mint egy ruhát, ami nem a miénk volt. Az utolsó képpel szeretném összefoglalni az egészet, hogy akkor ez mit is jelent. Ez egy nagyon klassz kép ebből a szempontból, és hát azt kérdezném tőletek, hogy nektek ez így, mondjuk ebben a témában, mit hoz elő belőletek. Tehát, hogyha megnézitek ezt a fiatal embert, ő most mit csinál? Ez egy pillanatkép. Ki van merevítve? Mit csinál? Mit? Szabad esés, tehát zuhan. Más? Ugrik. Aha. Nem tudjuk. Vagy zuhan, vagy ugrik. De van-e jó hír a számára ezen a képen? Van ott egy kötél, be van kötve. Na most ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a mai témára mi próbáljuk ezt egy kicsit értelmezni. Gondolhatjuk ez a szikla az élet, a sziklamászás az élettel való küzdködésünk. Én most máshova szeretném tenni a hangsúlyt. Ez a szikla legyen Isten. Az Istennel való kapcsolatunknak a küzdelmei. Néha zuhansz, néha ugrasz. Mind a kettő igaz. Egy sziklamászó, ha nem tud ugrani, egy következő kapaszkodási pontért meg fog állni félúton. Mi kell ahhoz, hogy egy ember ugorjon egy ilyen helyzetbe? Mi kell ahhoz? Mit kell legyőznie ahhoz? A félelmét kell legyőznie. Mi segíti őt ennek a félelemnek a legyőzésében? A biztosító kötél, a biztonságérzet. Az Istennel való kapcsolatunk hasonló. Néha zuhanunk, elesünk, elkövetünk valamit, amit nem kellene. Tudnunk kell, hogy ami megtart bennünket, az nem tőlünk van. Az a kötél a sziklában van bekötve. Ami minket megtart, Istenbe van bekötve. És Isten fog minket erősen. Viszont ha ezt nem tudjuk, aki nem tudja, hogy lehet sziklát mászni úgy, hogy néha nem tudom megfogni erősen azt, amit meg kéne, és nem mer elugrani, az nem fogja megmászni. Ezért akarja Isten azt is elérni, hogy mi is a biztonság érzetünket Istenben tegyük tisztába. Higgyük el, hogy mit tett ő értünk, az mekkora jelentőségű, hogy mit tesz értünk folyamatosan, az mekkora jelentőségű. És ebből kijöhet az a biztonságérzet, hogy merjünk néha ugrani. az Istennel való kapcsolatunkba is. Különben félelemből fogunk tenni sok dolgot, vagy nem tenni, pont, hogy nem tenni dolgokat, hanem ott kucorogni a sziklán valaki, egy darabig, hogy valaki szedje minket le onnét. Szóval a római levél 8. része azt mondja, nyugi. Isten hűsége és ereje őriz téged a kegyelem által az örök életre. De eznek nem olyan szavak, amik csak a levegőbe lógnak. Érdemes egy kicsit megrágni ezt a 8. fejezetet, vagy az egész római levelet, elmélyedni benne, elolvasni a nyáron, egyszer, kétszer, háromszor, többször, rászánni órákat esetleg, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy mi mindenről esik szó benne, és hogy az hogy van kapcsolatban velünk. Tehát nézz Istenre, bíz Istenben, hogy őt szerethesd, ahelyett, hogy félsz tőle, hogy őt csodálhasd, ahelyett, hogy félsz tőle, hogy aztán ezen keresztül magadat és másokat is szeretni tudj. Imádkozzunk. Édesatyám, nehéz nekünk úgy gondolkodni, ahogy te gondolkodsz, és ahogy elénk tárod. A mi szívünk, a mi lelkünk, a mi igazságérzetünk általában arra felé vinne bennünket, hogy azt kapjuk, amit megérdemlünk. Bocsáss meg, amikor ilyen gondolatokba bele tudunk ragadni hosszú időre. És hogy nem vagyunk esetleg nyitottak arra, hogy meghalljuk a te igédből azt, hogy az evangélium üzenete meg az, hogy nem azt kapjuk, amit érdemlünk. Segíts nekünk úgy mászni ezt a sziklát, a veled való kapcsolatunk szikláját, hogy biztonságban érezzük magunkat, biztonságban tudjuk magunkat, hogy elég hatalmasnak, elég nagynak, elég erősnek, elég szeretetteljesnek lássunk téged ahhoz, hogy biztonságban tudjuk magunkat, hogy aztán el tudjuk szárni magunkat a mi kis ugrásainkra, a mi kis lépéseinkre, a mi kis fogásváltásainkra is eközben. És tudjunk együttműködni a te kegyelmeddel, a te dicsőségedre, a mi épülésünkre, meg másoknak is a javára. Kérlek, hogy adj nekünk a nyáron időt pihenésre, kikapcsolódásra, de akár ilyen lelki kikapcsolódásra is, amikor a te igédben elmélyülhetünk, és csak csodálhatunk téged azért, amilyen te vagy. Köszönjük az Úr Jézust, akit értünk adtál, a Szent Lelket, aki megtart ő benne.